Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Inforádió arénájának vendége. Mi a garancia arra, hogy Törökország nem nyitja meg újra a kapuit a menekültek előtt?
Hát nézze, van egy megállapodásunk Törökországgal, amely arról szól, hogy az Európai Unió fizet egy 3 milliárd eurónyi összeget különböző projektekre, mondjuk így, és ezért cserébe a törökök garantálják, hogy az Európába irányuló migrációs hullámnak megállt parancsolnak. Egyrészt a törökök korrekt tárgyaló partnernek bizonyultak mindeddig, korrekt partnernek bizonyultak a megállapodás betartása vonatkozásában, és világosra tették azt, hogy magukra nézve kötelezőnek tekintik a szerződést. Ez egy más kérdés, hogy azért az Európai Unió lehetetlenül kicsit óvatosabb, mi ezt többször mondtuk a tárgyalások során, de Törökországgal nem érdemes viccelődni, tekintettel arra, hogy azért a tárgyalások során az Európai Bizottság hagyta, hogy az a képzet, minimálisan hagyta, hogy az a képzet alakuljon ki, hogy a törököknek biztosítandó esetleges vízummentesség, illetőleg a migrációs deal, azok összefüggésben vannak, és kéz a kézben járnak egymással. Most evidens, hogy ez nincs így. Ez két teljesen különálló ügy, és azért ezt így világosan a törököknek senki nem mondta el. Most nyilvánvaló, hogy a vízummentességet az kap, aki teljesíti a feltételeket. A Törökországnak még van jó néhány benchmark, amit teljesítenie kell, és hát a törökök nyilván látták az ukránok és a georgiai grúzok példáját, akik mindketten teljesítettek minden feltételt, de így is több mint egy évig nem kapták meg a vízummentességet. Ők ezt nyilván látják az erre vonatkozó európai politikának a kiszámíthatatlanságát, ami azért a hitelességünket nem növeli. De egyelőre én azt gondolom, hogy a törökökben bízhatunk, és tartani fogják a szavukat, illetve a megállapodást.
Mit gondol, meddig? Mikor jönnek rá, hogy nem feltétlenül játszott mindenki tiszta lappal?
Hát szerintem ez már világos mindenki előtt, hiszen az erre vonatkozó nyilatkozatok is megszülettek. Én abban reménykedem, az Európai Unió kicsit bölcsebben fog eljárni a Törökország kritizálásának tekintetében meghirdetett verseny vonatkozásában. Mert tényleg úgy látszik, hogy mint egy ilyen versenyt folytatnának bizonyos európai vezetők egymás közt, hogy ki tud keményebbet, meg csúnyabb dolgokat mondani Törökországban.
Vagyis csinálhatnak mostantól kezdve bármit, mert egyszer mi már nem teljesítettük.
De nem erről van szó szerintem, hanem arról van szó, hogy ma Európa biztonsága Törökország stabilitásával kezdődik. Mert hogyha Törökország stabilitása meginog, és mondjuk nem lenne olyan vezető, akivel meg lehetne állapodni, akkor nyilvánvaló, hogy ez a kérdés, hogy meddig tartja a megállapodás Törökország, az gyorsan eldőlne, és akkor itt a déli határunkon kopogtatna megint csak több százezer illegális bevándorló, mert hogy a Magyarország déli határáig senki nem fogja megállítani őket, az annyira biztos, mint hogy mi most itt ülünk. Ugyanakkor a másik, hogy gyakorlatilag az európai országok, tehát a nyugat-európai országok és brüsszeli vezetők döntöttek úgy, hogy Európa biztonságát a jelenlegi török elnök, illetve kormányának kezébe teszik le. Na most, hogyha akkor nem volt probléma, nem jelentettek problémát bizonyos emberi jogi kérdések, akkor szerintem most ezekkel való folyamatos kritizálás az nem helyes magatartás. Mint hogy én azt sem tartom helyes magatartásnak, az Európai Unió megnyilatkozásaiból néha bizony úgy tűnik, hogy egyes európai vezetők jobban aggódnak a puccsot elkövetők emberi jogaiért, mint maga a puccs miatt. És azért, szóval ez nem játék. Tehát mégiscsak egy demokratikusan megválasztott vezérkart akartak megölni. Tehát gyakorlatilag meg akarták ölni Törökország elnökét és a török kormány tagjait. Ez nem játék. Tehát nyilvánvaló, hogy erre kemény választ ad a török elnök és a török kormány. És szerintem ennek a folyamatos bírálata, ráadásul sokszor, mint kiderült, teljesen elfogult vélemények alapján, ez nem helyes magatartás, mert nem kellene szerintem kivívnunk Törökország haragját, mert nem kéne előállítani azt a helyzetet, hogy mondjuk bizonytalanná váljon a migrációs díjbetartás a török oldalról.
Görögország mennyire számít teljes értékű uniós és schengeni és a migrációban együttműködő országnak?
Hát Görögország teljesen az Európai Unió tagja, teljesen a Schengeni zóna tagja is természetesen, ugyanakkor migrációs kérdésekben jól láthatóan teljesen előtt a véleményünk egymástól, tekintettel arra, hogy ők világossá tették maguk részéről, hogy nem kívánják megállítani a bevándorlási hullámot, hanem az gyakorlatilag átjáróházként tekint Görögországra. Nem árulnak zsákba macskát a görögök, tehát én magam többször tárgyaltam velük, külügyminiszter kollégával, és mindig őszintén elmondták, hogy a maguk részéről a bevándorlók megállítása az nem alternatíva.
Nem akarják, vagy nem tudják? A görög partok nehezen védhetők, ezt szokták mondani.
Igen, a görög partok nehezen védhetők, ez kétség feltétlenül így van, de az, hogy nehezen védhető, az nem azt jelenti, hogy nem védhető. És nyilvánvalóan bonyolultabb védeni egy szabdalt tengeri határt, mint mondjuk, vagy szabdalt tengerpartot, mint mondjuk egy hegyes szárazföldi határt, ez nem kétséges. De meg az se kétséges, hogy mondjuk Magyarországon nagyon komoly erőfeszítéseket kellett mozgosítania egy sík határszakasz, néhány száz kilométeres határszakasz megvédése érdekében is. Tehát nyilvánvalóan ebből látszik, ebből is kell, hogy látszódjon, hogy Görögország tengeri határvonalának megvédése nehéz feladat. De hát azért vannak, még egyszer idejön a hírek előtti utolsó gondolatunk, hogy hát azért vannak európai intézmények, aminek a határvédelem, meg a terrorellenes küzdelem, meg Európa megvédése a dolguk, hogy rakják össze, hogy akkor az pontosan hány hajó, hány helikopter, hány repülőgép, hány felderítő egység, hány éjjellátó szemüveg, és így tovább, hány rendőr, hány katona kell ahhoz, hogy ezt a kétségtelenül nehezen védhető tengeri határt mégiscsak megvédjük.
Mert görögök indokolják valamivel, hogy ez miért nem megy? Vagy azt mondják, hogy ők nem akarják, és kész.
Egyszerűen most nézem megint a mozgatórugókkal, nem vagyok teljesen tisztában, nem vagyok görög, de amit a görögök mondanak, az az, hogy ők a maguk részéről számukra ez nem alternatíva.
A pénzügyi helyzetükkel az Európai Unió a továbbiakban hogyan kíván foglalkozni? A görögökével.
Hát ugye ezt majd az eurózónás pénzügyminiszterek, meg a nagy európai országok vezetői eldöntik. Nyilvánvalóan az lenne az érdekünk, hogyha Görögország a pénzügyi stabilitását meg tudná találni, mert akkor olyan fontos fejfájástól szabadulhatna meg az Európai Unió, azon belül is az eurózóna. Ugye amelynek mi nem vagyunk tagjai, tehát közvetlenül mondhatjuk azt, hogy a dolog nem érint minket, közvetve viszont annál inkább. Ugye a magyar külkereskedelem 78%-a az Európai Unióval zajlik, és annak egy tekintélyes része az eurózónával. Innentől kezdve nyilván az érdekünk, hogy az eurózóna sikeres legyen. Minél sikeresebb az eurózóna, annál mondjuk nagyobb külkereskedelmi forgalomra számíthatunk velük nyilvánvalóan. Még ha dolg nem is automatizmus, és sokat kell tenni érte, de a feltételek mindenképpen akkor adottabbak. Tehát én a magam részéről azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha Görögország pénzügyi stabilitása az előbb-utóbb eljönne, mert akkor azért az egy nagyon komoly könnyebbséget jelenthetne egész Európa számára.
Az eurózónához való magyar csatlakozás az közép, hosszú vagy soha tervben van?
Hát ugye itt három feltétel van, aminek meg kell felelni, és ha ez a három majd együtt áll, akkor lehet ezzel realitásként számolni. Az egyik az az, hogy Magyarországnak teljesen készen kell állni, a második, hogy az eurózónának teljesen készen kell állni, erre harmadikként pedig kell, hogy legyen egy olyan kétharmados többség, amely azt gondolja, hogy az magyar alaptörvényt úgy kell módosítani, hogy azt a fejezetet, amely szerint a nemzeti fizetőeszköz az a forint, azt át kell írni euróra. Majd, hogyha ez a három tétel együtt áll, akkor lehet erről beszélni.
Érdekünk volna? Soha nem voltunk még a feltételek teljesítésében ilyen közel.
Hát nézze, ugye egyrészt a dolog nem szabadon választott gyakorlat, hiszen ugye mindenki vállalja a gazdasági helyzetének közelítését az euró bevezetésének feltételeihez, amikor belép az Európai Unióba. Ugyanakkor a közelmúlt és az egészen közelmúlt is azt mutatja, hogy azzal csak árt az ország, az egyes ország magának, meg az egész eurózónának, hogyha úgy lép be, hogy nem készült fel teljes mértékben, vagy hogyha a nemzetközi környezet, vagy nemzetközi körülmények olyanok, amelyek hát nem kifejezetten az euró övezett létszámának bővítését vetítik előre.
De szubjektív körülmények befolyásolhatják, mondta a kétharmados döntés, de azt is, hogy nem szabadon választott. Tehát, ha megvannak a feltételek, akkor csak olyan döntés jöhet, hogy megyünk be?
Hát nyilvánvalóan a szubjektív feltételek is itt azért jelen vannak, mert a magyar nemzetgazdaság érdeke az első. Tehát szerintem majd erről akkor kell beszélni, hogyha a három körülmény együtt áll, mert addig ez csak felesleges találgatás.
A Brexitben a kindolgozó magyarok körülményeiben látják-e már, hogy körülbelül mikortól milyen változás fog jönni, és az kikre fog vonatkozni?
Hát ugye a brit kormányfő tett egy javaslatot. Erről nem régen én tárgyaltam is Londonban talán két hete a Brexitért felelős miniszterrel, illetve a brit pénzügyminiszterrel, aki személyesen is jó barátom. És ők úgy értékelik, ami szerintem nem áll távol a valóságtól, hogy a brit javaslat az alapon nyugszik, amelyet még May miniszterelnök asszony mondott a mi miniszterelnökünknek novemberben Londonban, ami úgy szólt, hogy a kölcsönösség alapjára kívánja helyezni a munkavállalók és a tanulók jogállásáról szóló megállapodást. Szerintem ez egy tárgyalható javaslat egyébként. Nyilvánvalóan a részletekről nagyon fontos egyeztetéseket kell még bonyolítani, azokat nem szabad technikainak tekinteni. Én azt gondolom, hogy nekünk nem lehet más a célunk, mint hogy minden ott tanuló és ott dolgozó magyar minden jogát megvédjük. Ugye az, hogy mikortól áll be majd az új helyzet, azt annál inkább sem lehet tudni, mert hogy a britek még nem határozták meg azt a dátumot, amitől számítana az a bizonyos 5 éves időszak, ugye, amely meghatározó lenne a rezidens, nevezük így, státusza a megszerzéséhez. Tehát itt még azért minden mozog. A brit belpolitikai változások azért nem szolgálták a gyors és zökkenőmentes tárgyalásoknak a lefolytatását, mint ahogy én ahogy látom, hogy van egy alapvető, hogy nem meg nem értés, vagy különböző megközelítés a britek, ez technikainak tűnik elsőre, a britek és az Európai Unió között. Ugyanis a brit álláspont, mintha az lenne, hogy először meg kéne állapodni az átmeneti időszakról, és utána a hosszú távú jövőről az együttműködés vonatkozásában. Az Európai Bizottság fordítva nézi ezt a kérdést, és addig nem akar beszélni az átmeneti időszakról, amíg a hosszú távú megállapodás nincsen meg. Ez két legitim álláspont, én azt gondolom. Valahogy azért mégiscsak közelíteni kéne őket egymáshoz, mert amikor majd eljön a Nagy-Britannia nélküli első Európai Uniós nap, akkor nem állhatunk ott úgy, hogy akármilyen kérdés is rendezetlen vagy szabályozatlan lenne, mert az lenne a legrosszabb. És azért itt egy rémálom forgatókönyvet szerintem érdemes elkerülni. Ugye ma a nemzetközi gazdaságban és kereskedelemben óriási változások zajlanak. Azonban az jól látszik, hogy csak azok tudnak sikeresek lenni, akik a legtöbb szövetséget építik fel, a legtöbb szövetséges szerzik, a lehető legakadálymentesebben tudnak részt venni a nemzetközi gazdasági életben. És ebből a szempontból aggodalomra ad okot az Európai Unió teljesítménye, mert 2011 óta nem tudtunk életbe léptetni szabadkereskedelmi megállapodást. Tehát a Koreával megkötött szabadkereskedelmi megállapodás óta ilyen típusú megállapodást, újat teljes mértékben nem sikerült hatályba léptetni. És hogyha a britekkel nem tudunk egy a lehető legszélesebb körű megállapodást megkötni, akkor sajnos annak az ódiumát felvállaljuk, hogy a britek kilépve az Európai Unióból szabad kezet kapnak szabadkereskedelmi megállapodások létrehozásához, és ilyen megállapodásokat fognak kötni szerintem gyorsan és viszonylag könnyedén. Az Egyesült Államokkal, Indiával, Törökországgal, Ausztráliával, Új-Zélanddal, ezekkel az országokkal az Európai Uniónak nincsen szabadkereskedelmi megállapodása, tehát elképzelhető az a forgatókönyv, hogy ott állunk Brexit megállapodás nélkül, és egy olyan Nagy-Britániával, amely a legfontosabb nemzetközi gazdasági szereplőkkel szabadkereskedelmi megállapodásban áll, ellentétben az Európai Unióval. Na, ezt kéne elkerülni.
Látják-e már, hogy Franciaországnak mi a Közép-Európa politikája, és mi az Európai Uniós politikája?
Hát most nézem, most mélyreható elemzést nem tudnék adni. Egy dolog biztos, hogy a francia elnök elfogadta azt a javaslatunkat, hogy akármilyen Közép-Európa politikát is folytat, azt a kölcsönös tisztelet alapjára érdemes helyezni.
Ez vitatott kérdés volt? Hát,
az első megnyilatkozásai nem erről szóltak. És ugye utána volt is egy találkozó a visegrádi országok és a francia elnök között, az egyik európai tanács ülését, az európai tanács egyik ülését megelőzően, ahol azért sikerült tisztázni ezt a kérdést, és ebben egyetértés van, hogy a kölcsönös tisztelet alapjára kell állítani az együttműködésünket. Hát most nyilván van egy verseny, mert az európai gazdaságnak a gerincoszlopát ma a modern német gyáripar adja. És a modern német gyáriparnak a hátországát meg Közép-Európa adja. Ugye erre hoztam azt a példát, hogy a közép-európai, magyarul visegrádi országok és Németország kereskedelmi forgalma az 55%-kal magasabb az oly sokat idézett német-francia kereskedelmi forgalomnál. Most nyilván ez egy verseny. A német a legerősebb európai gazdaság, a német gazdasággal való együttműködés mindenkinek az érdeke. Tehát itt nyilvánvalóan lehet egyfajta érdekütközés. Ugyanakkor meg a francia a harmadik legnagyobb Európai Uniós gazdaság, tehát nyilván egy francia-közép-európai együttműködés is mindkét félnek lehet érdeke, úgyhogy mi itt a pragmatikus megközelítés talaján állunk, szívesen dolgozunk együtt természetesen az újonnan megválasztott francia elnökkel, annál is inkább, hogy jól látszik, hogy azért egy szoros német-francia politika együttműködés alakult ki, meg kell azonban várni itt a német parlamenti választásoknak a kimenetelét, és az új német kormány létrejötte után lehet szerintem már jobban megmondani, hogy akkor a nagy és erős nyugat-európai országok, mint a tandemnek a közép-európa politikája hogyan alakul az elkövetkezendő időszakban.
De az elég világos már, hogy a francia elnök a német kancellárral együtt miféle Európában gondolkodik, és ahhoz hogyan lehet viszonyulni a Magyarországnak?
Hát nézd, az látszik, hogy azért két olyan országról beszélünk, amely amely a federális megközelítést alkalmazza, amely ugye úgy szól, hogy minél több hatókör vagy hatáskört érdemes Brüsszelbe telepíteni, minél inkább érdemes mélyíteni az integrációt. Meg azt mondjuk, hogy azért ez nem ilyen egyértelmű. Mert hogyha végignézzük az elmúlt mondjuk 3 esztendőt, akkor azt látjuk, hogy a legsúlyosabb európai kihívásokra adott válaszok nem Brüsszelben születtek meg, hanem a tagállamok szintjén. Tehát a tagállamok gyengítése az szerintem nem jó irány az európai jövőt illetően. Mi azt gondoljuk, hogy erős európai integrációt erős tagországokra lehet alapozni. Ezért a tagországok gyengítése helyett inkább az erősítés szorgalmazunk. Tehát például mi egészen biztosan semmifajta adóharmonizációt nem fogunk támogatni. Mi azt gondoljuk, az adó megállapítás versenyképességi kérdés, mindenki annak megfelelően tudja megállapítani az adóit, hogy egyébként milyen fegyelmezett fiskális politikát folytat, és milyen komoly, vagy milyen kiterjedésű mozgásteret teremt magának ezzel kapcsolatban. Tehát mi minden a verseny és a versenyképesség irányába mutató intézkedést támogatunk, amik ezzel ellentétesek, az viszont nem fogjuk adni a támogatásunkat természetesen.
De ha elindulnak egy olyan irányba, amire a magyar kormány azt mondja, hogy nem jó, akkor nem megyünk velük, azt hogy kell majd elképzelni?
Hát nézze, az, hogy viták lesznek az Európai Unió jövőjének tekintetében, az megint csak olyan biztos, mint hogy itt ülünk. Mert hogy ezt mindig vannak, másrészt meg most tényleg a nemzetközi helyzet, hogy indokolt is, hogy vitázunk az Európai Unió jövőjéről. Viszont mivel 28 szuverén ország alkotja az Európai Uniót, ezért aztán evidens is, hogy lesznek olyan kérdések, amiket nem fogunk ugyanúgy látni az elkövetkezendő időszakban. De hát éppen ezért ez egy demokratikus, mivel ez egy demokratikus intézmény, és reméljük az is marad, ezért meg lehet vitatni ezeket a kérdéseket. Tehát csak azért, mert mondjuk a franciák mondanak valamit, és csak azért, mert a franciák mondják, attól még nem fogjuk támogatni. Ha jó, akkor támogatjuk, ha szerintünk nem, akkor nem fogjuk támogatni, akárki is teszi a javaslatot.
Mi mutatja meg, miniszter úr, világosan, hogy milyen az amerikai-magyar viszony?
Hát ennek sok indikátora van. Tehát mondjuk, ha a gazdasági együttműködést nézzük, akkor az együttműködésünk, vagy a viszonynak a minőségét mondjuk megmutatja az, hogy 1700 amerikai vállalat van Magyarországon, akik 100-2000 embert foglalkoztatnak, és ma már a második legjelentősebb befektetői közösséget alkotják.
Vagy ez az üzlet.
Igen, vagy megmutatja azt, hogy 11 stratégiai partnerünk van az Egyesült Államokból, vagy mutatja azt, hogy ma az Európai Unión kívüli első számú exportpiacunk az Egyesült Államok. A védelmi együttműködésben szerintem mindennél többet mond az a tény, hogy Magyarország azon 27 ország közé tartozik a világon, akik katonákat küldenek az iszlám állam elleni harcba, és pontosan tudjuk, hogy a terrorizmus elleni küzdelem az amerikai adminisztrációnak az egyik legfontosabb, talán a legfontosabb külpolitikai vagy nemzetközi célkitűzése, és az a tény, hogy ehhez mi katonákat adunk, ez a legszorosabb együttműködés feltételezi. A politikai együttműködés tekintetében látványosan javult a helyzet az előző adminisztrációhoz képest, azonban azt is látni kell, hogy mondjuk az amerikai külügyminisztériumban az első 3, de inkább első 2 vezetői szintet leszámítva a személycserék még nem történtek, vagy nem tudom, hogy még szó az indokolt ez, van nem történtek. Ennek nyomán ugyanazokkal az emberekkel állunk szemben a 3., 4., 5. szintjén a külügyminisztérium igazgatásának, mint eddig. Ők nyilvánvalóan ugyanazt a vonalat viszik, mint amit vittek eddig. És az pedig akárki akármit mond, szerintem jól érezhető, hogy amikor ilyen alacsonyabb szinten megnyilatkozik az amerikai külügy, meg amikor Donald Trump elnök külügyi stratégiáról beszél, akkor azért ezek között elég komoly, hogy is mondjam, megközelítésbeli különbség van. Tehát mondjuk, ha valaki megnézi, hogy mit mond Közép-Európáról Donald Trump, meg mondjuk milyen álláspontot visznek a State Department alsóbb szintű bürokratái, akkor bizony azt látjuk, hogy ott azért van különbség.
De nekünk, Magyarországnak mi számít, hogy Donald Trump milyen álláspontot visz, ha egyáltalán visz mondjuk Magyarországról, vagy hogy a State Department 5. fokozatán mit dönt valaki? Szóval mire kell figyelnünk?
Hát nézze, nekünk arra kell figyelni, hogy összességében legyen egy jó kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatrendszer. Én azt gondolom, hogy az megvan, és az pedig egy hiú ábránt, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy soha ne legyenek viták a magyar-amerikai politikai kapcsolatokban, mindig lesznek. Ők egy óceánnal odébb vannak, sokkal nagyobbak, mint mi, a világ első számú szuperhatalma, mi meg egy kis közép-európai ország vagyunk. Nyilvánvalóan mások a szempontjaink, máshol vagyunk, más a történelmünk, más körülmények között élünk, tehát evidens, hogy nagyon sok olyan kérdés lesz a jövőben is, amit máshogy fogunk látni. És megint csak azt tudom önnek mondani, hogy mi mindenkivel szívesen beszélünk mindenfajta témáról, de azt soha nem fogjuk elfogadni, hogy valaki diktálni akarjon nekünk, hogy a belső ügyeinket hogyan intézzük.
De most valaki akar diktálni nekünk, hogy az amerikaiak, hogy a belső
ügyeinket?
Nem, most ügyeinket,
azt nem mondanám. Nem. Az előző adminisztráció részéről voltak nyílt beavatkozási kísérletek. Emlékeztetünk akár a vízum korlátozásra. Emlékeztetünk magára a tényre, hogy a korábbi amerikai vívő nyíltan részt vett az ellenzéki demonstrációkon.
Ő azt mondta, hogy mindegyiken részt szokott venni.
Jó, oké. Tehát mindegy. Az ellenzékeken egészen biztosan ott volt. A nyilatkozatai azok egyértelműek voltak, én azt gondolom. És még emlékeztetünk arra is, én legalábbis jól emlékszem rá, meg aztán el is mondtam, tehát akár más is emlékeztet, amikor a 2014 őszén első utamon Washingtonban jártam, akkor a State Departmentben, a külügyminisztériumban kaptam egy kétoldalas listát arról, hogy milyen változtatásokat kéne végrehajtanunk a politikai kapcsolatok javítása érdekében. Magyarul egy zsarolásnak voltunk ott kitéve. Tehát most azonban ilyenek nincsenek, vannak vitáink, mert van vitánk vagy legalábbis megfogalmaznak kritikákat az amerikaiak magyar jogszabályok kapcsán, akár a felsőoktatási törvény, akár a civil törvény kapcsán, de ezeket mi mind megválaszoljuk. Hogy is mondjam, mi nem csinálunk ilyeneket, tehát mi nem mondunk véleményt más országok belső viszonyairól, mert nem a mi dolgunk, ha csak mondjuk nemzetközi fenyegetést nem jelentenek. De hát tudomásul kell venni, hogy mi egy kis ország vagyunk, ezért a mi belügyeinkről mások meg szoktak véleményt mondani, ezekre mindig válaszolni kell szépen nyugodtan.
Azt mondta, hogy szívesen vásárolna amerikai cseppfolyós gázt. Az amerikaiak azt mondták, hogy ők szívesen adnának bárkinek amerikai cseppfolyós gázt. Hol a probléma?
Hát ott nincsen infrastruktúra.
Hajókat építenek. Horvátországban is néhány évvel ezelőtt volt szó arról, hogy majd lesz ott egy terminál, az igen közel van.
Igen, csak Horvátországban évek óta erről van szó, azt évek óta semmi nem történt. Tehát Horvátország évek óta ígérgeti egy LNG terminálnak a megépítését a Krük-szigeten, egyelőre nem történt semmi, és Horvátország évek óta az Európai Uniós szabályok és a kétoldalú megállapodások alapján meg kellett volna, hogy építse azt a kompresszorállomást, amellyel egyébként Horvátország irányából Magyarországra lehetne gázt szállítani. Most aláírtunk ugyan egy megállapodást, hogy ezt mondjuk két éven belül megteszik, de hát reméljük, hogy így is lesz, maradjunk annyiban. Tehát 2013. december 31-én lejárt az európai határidő, amely úgy szól, hogy azt követően minden kétoldalú európai gázvezeték összeköttetésnek mindkét irányba kell tudnia gáz forgalmaznia. Ez Magyarország és Románia, vagy Magyarország és Horvátország vonatkozásában nincs így. Mi tudunk gáz szállítani ezeknek az országoknak, ők azonban a megállapodások és az ígéreteik és a kötelezettségeik ellenére mind a mai napig nem tették meg azokat a lépéseket, amelyek nyomán hozzánk gáz tudnának szállítani. Tehát annak két akadálya van, hogy mi a Horvátországból folyékony vagy csak folyosított gázt vegyünk. Egy, hogy nincs LNG terminál, kettő, hogy nem tudnak nekünk gázt szállítani. Na most így én azt gondolom, hogy amíg ezek a beruházások nem történnek meg, addig az csak egy elméleti, nagyon távoli elméleti lehetőség, hogy Közép-Európa gázellátásában az amerikai cseppfolyósított gáz megjelen. Bár jelenne meg. Nekünk az érdekünk, hogy diverzifikáljuk a forrásainkat, megdiverzifikáljuk az útvonalainkat. Ezért is állapodtunk meg arról, ugye, hogy a déli gázfolyosóhoz megteremtjük a magyar hozzáférésnek a lehetőségét Szerbiával, Romániával, Oroszországgal való, Törökországgal való együttműködésben.
Az új a magyar nagykövet Washingtonban elfoglalta már a helyét?
Még nem. Szabó Lászlónak holnap adom át a megbízó levelét. Az agreement megkaptuk az amerikai külügyminisztériumtól, tehát fogadják. A nagykövetünket holnap megkapja tőlem a megbízó levelét, és ennek a holnapnak a végén elfoglalja a washingtoni állomás helyét.
Új feladatai lesznek?
Hogyne. Számtalan új feladata lesz, tekintettel arra, hogy egy egészen új típusú gazdaságpolitikát folytat az amerikai adminisztráció. Szerintem azt senki nem vitatja ma a világon, hogy Donald Trump gazdaságpolitikája a legpatriótább amerikai gazdaságpolitika az elmúlt évtizedek vonatkozásában, és tekintettel a több milliárd dolláros külkereskedelmi forgalmunkra, tekintettel az 1700 itt működő amerikai vállalatra, és tekintettel a további amerikai vállalatokat beruházásra ösztönző célkitűzéseinkre, egy olyan ember tudja szerintem ezt a feladatot a legjobban ellátni, aki maga korábban is nem csak hogy komoly cégeket vezetett, de Amerikában is dolgozott cégvezetőként, tehát pontosan jól érti az amerikai gazdasági világot, jól érti az amerikai gazdasági megközelítéseket, jól érti a lelki világát az amerikai gazdasági üzleti vezetőknek, tehát én azt gondolom, hogy Szabó László volt most a legjobb választás erre a feladatra.
Az amerikai egyetemekkel kapcsolatos magyarországi működési tárgyalások azok hol tartanak?
Marylanddel aláírtam pénteken, Annapolisban a megállapodás, tehát Maryland immár 150 éves egyeteme, a McDaniel College tovább folytatja itt működését Budapesten. Tárgyalunk a Massachusetts-i, illetve a New York-i állami vezetőkkel is, és a részünkről nincs akadálya a megállapodásnak, amennyiben a felsőoktatási törvénynek meg tudnak, illetve megkívánnak felelni, és megkívánnak állapodni, akkor mi készen állunk erre. Én nagyon remélem, hogy a Maryland-del kötött megállapodás világos bizonyíték mindenkinek arra, hogy a nemzeti felsőoktatási törvény semmifajta teljesíthetetlen feltételt nem szab meg, mert ha ez így lett volna, akkor a marylandi oktatási miniszterrel nem tudtuk volna aláírni a megállapodást.
Igen, de Lázár János azt mondta, hogy addig rendben volt minden, amíg Soros György nem kezdett el a migrációval is foglalkozni. Ezt a tárgyaláson lehet valahogy elmagyarázni a New York-iaknak? Hát addig bátran működhetett itt az egyetem.
A New York-i tárgyalások során azt kell megérteniük a tárgyalóasztal másik felén ülőknek, hogy a magyar jogszabályok szerint egy egyetem akkor adhat ki külföldön regisztrált diplomát, hogyha az adott országban van képzési programja vagy iskolája. Szerintem ez egy elég evidens feltétel.
Ha ezt teljesítik, akkor mehet minden úgy, mint régen.
Hát ha ezt teljesítik, meg a Nemzeti Felsőoktatási Törvény minden passzusát teljesítik, mint ahogy a McDaniel College Marylandből teljesíti, ugye a néhány száz kilométerrel odébb lévő Massachusetts-i vagy New York egyetemek is szerintem ezt teljesíteni tudják. Sokat hallottunk arról, hogy a Közép-Európai Egyetem milyen jó egyetem. Én nekem efelől nincsen kétségem, de ha ilyen jó egyetem, akkor nem pontosan tudom, hogy a New York-i államban, New York államban miért nem lehetne megállapodni a jövőbeni működtetésről.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin, Fekete Szalóki Zoltán és Módos Márton vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.